Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy új határidőt adott az orosz elnöknek Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy szeptember 2-a helyett 10 vagy 12 napon belül 100%-os vámot vett ki Oroszországra, ha Vlagyimir Putyin nem egyezik bele a harcok leállításáról szóló megállapodásba. Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet stratégiai jövők programjának vezetője szerint az új határidő csak Trump frusztráltságát jelzi, ám hiába a fenyegetés, az oroszokat most semmi sem tudná rávenni arra, hogy letegyék a fegyvert. Varga Mónika interjúja.
A határidő rövidítése az tipikus Trump, és a frusztrációját jelzi az oroszokkal. Háttértárgyalások folynak, és vélhetően az oroszok jelezték, hogy nem lesz eredmény szeptember 2-án sem. Erre reagálhat Donald Trump. De az, hogy mit tud tenni, ez a nagy kérdés. A másodlagos szankciók egyértelmű lábonlövés lenne Donald Trump számára belpolitikai okok miatt, hiszen a benzinárának növekedéséhez vezetne. Oroszország a második legnagyobb olajexportőr. Ha kiesik a piacról, azt az Egyesült Államok is meg fogja érezni. Ugyanakkor hozhat egyéb szankciókat is, hiszen van orosz-amerikai kereskedelem, van egy 3 milliárd dolláros orosz export az USA-ba, arra könnyedén vethet ki vámokat. Az más kérdés, hogy ez azon kívül, hogy jelezte nem tetszését az orosz gazdaságra, nem lesz nagy hatással. Illetve van még egy dolog, amit tehet, olyan fegyvereket adhat át, amiket júliusban még megtagadott. Ugye itt a volt szó Tomahawk rakétáról, ez azért kevésbé valószínű, ez egy cirkáló rakéta, akár 2500 kilométeres hatótávolsággal. De azért van más is, tehát az AGM-158-as, ez is egy cirkáló rakéta, a PRSM, újabb Betekemsz rakéták, tehát azért van olyan katonai intézkedés, ami fájhat Oroszországnak, de olyan nincsen, ami az orosz kalkulációkat alapjában véve meg tudná változtatni.
Tehát most, ha nem jön be ez az új határidő, akkor Ukrajnát próbálja majd még jobban támogatni az amerikai elnök?
A legkönnyebben ez tehető meg, tehát Ukrajna kaphat fegyverzetet, nyilván úgy, hogy az európaiak fizetik ki, tehát ez egy újabb teher lenne Európára. A másik pedig az, hogy szankciós politika, itt a közvetlen szankciók az egyszerűek. Ez az USA-ra jelenthet terhet, mert olyan dolgokat is importál Oroszországból az USA, amit máshonnan nehezen tudna behozni. Bizonyos fémek, illetve az urán maga, amiben orosz importra szorul még mindig az Egyesült Államok.
Mi az, amivel ön szerint ezeken felül még rá lehetne venni Oroszországot valamiféle békére, vagy legalább egy fegyverszünetre?
Az a kérdés, hogy mit tudunk adni Oroszországnak. Mit tud az USA adni szankciók terén, a lefoglalt orosz vagyonok terén, illetve politikai engedmények terén. Tehát itt azért van egy ilyen oldala is a dolognak, van a büntetés oldal, de van a jutalom oldal. És hogyha jutalom oldalon elég nagy a felajánlás, de ugyanakkor ott van a büntetés oldalon olyasmi, ami még jobban fájhat Oroszországnak, talán elérhetünk odáig, hogy az oroszoknak már nem éri meg folytatni ezt a háborút, de én nem látom azt, hogy most a következő 2-3 hónapban azt a felhalmozott erőt ne használják föl, ami ott van az ukrán határokon. Tehát itt az oroszok egy jelentős offenzívában vannak, ami akár nagyobb áttörésekhez is vezethet, nem valószínű, de ez megtörténhet. Az biztos, hogy Pokrovszk, hát nem is a végóráid, de nem valószínű, hogy 1-2 hónap után még állni fog a pokrovszki ukrán erőd. Tehát jelentős orosz előretörések lehetnek, nincs semmi szerintem, ami Oroszországot rá tudná venni, hogy most megálljon.
Medvegyev már reagálta az új trumpi határidőre, és azt mondta, hogy Oroszország nem Izrael és nem Irán, és azt is jelezte, hogy minden ultimátummal fenyegetés egy újabb lépés a háború felé, nem Oroszország és Ukrajna között, hanem a saját országával, tehát az Egyesült Államokkal. Mennyire kell ezt komolyan venni ön szerint?
Nem kell szerintem komolyan venni. Az igaz, hogy Oroszország nem Irán és nem Izrael, tehát nem olyan gyenge, mint Irán, és annyira az Egyesült Államoktól, mint Izrael, de mint ugye Medvedev mindig hangsúlyozza azt, hogy Oroszország nukleáris szuperhatalom, most az Egyesült Államok is az. A két ország közti háború az nukleáris háború lenne, Oroszország sem akarja ezt, tehát ezek alapvetően üres fenyegetések.
Svédország, Norvégia és Dánia ukrán menekülteket befogadó gyakorlatát vizsgálta a Migráció Kutató Intézet új elemzésében. Ignát Márk, Kovács Emese kutatót kérdezte.
Norvégia a kezdetben nagyon befogadó, szolidáris hozzáállást tanúsított. Itt a támogatási formák magasabbak voltak, a jogosultak köre jóval szélesebb volt, tehát például a kettős állampolgárok számára is nyitott volt. Itt utána látjuk azt a statisztikai adatokban, hogy nagyon sokan ezt a skandináv országot választották célországnak, célországként, és ezt követően Norvégia pedig elkezdett ismételten szigorítani, megtagadta a kettős állampolgárok számára ugye a védelmet, más területen is, például a korábban bevezetett rugalmas elhelyezés, hogy ugye nem kell befogadó központokba, hanem családoknál, ismerősöknél is el lehet szállásolni az ukrán menekülteket, ezt a rendszert is leépítették, bevezették elsőként, hogy Nyugat-Ukrajna egyes megyéi biztonságos területnek tekinthetők, tehát az onnan érkezők szintén nem jogosultak, tehát egy ilyen éles váltással megint egy korlátozóbb irányban indult el. Dánia esetében pedig azt látjuk, hogy ugye Dánia jellemzően legszigorúbb ország a skandináv országok közül a menekültügyi politikáját tekintve, és az ukránok esetében jóval rugalmasabb szabályokat vezetett be, és ugyanígy meggyorsította az eljárást, ugyanígy elhelyezkedhetnek jelenleg is ugye magánszállásokon, és kedvezőbb helyzetben vannak az ukrán menekültek összességében, mint az egyéb menekült csoportok. Ugyanakkor az integrációs területeken ugyanolyan feltételekkel kaphatnak támogatást, illetve integrációs programokhoz való hozzáférést, mint az egyéb menekült csoportok, viszont itt ez a skandináv országok közül ugye a legalacsonyabb itt az integrációs támogatás, tehát itt egy erős munkaerőpiaci szemlélet működik, tehát minél alacsonyabban kívánják tartani az integrációs támogatásokat, a szociális segélyeket, amelyek a menekültek számára elérhetők, azért, hogy minél hamarabb munkába álljanak. Tehát emiatt nem tekinthető annyira kedvelt célországnak, és ugye a harmadik ország, amit vizsgáltam, pedig Svédország. Ugye Svédországról mindenkinek az jut eszébe, hogy mennyire befogadó és egy liberális menekült politikát folytató ország. Teljes paradigmaváltás történt, de nem a konkrétan az ukránok tekintetében, hanem már ez korábban is ugye elindult. Tehát az összes menekült csoportok tekintetében bevezettek korlátozó rendelkezéseket. Az ukrán menekültek itt szembesültek a legkeményebb feltételekkel. Itt az első időszakban nem volt lehetőségük arra, hogy a lakcím nyilvántartásban regisztráljanak, és azon múlik az embernek az élete, hogyha az a szám megvan, ez a lakossági nyilvántartási szám, akkor mindenhez van hozzáférés, egészségügyi ellátáshoz, ezt kérik az oktatási rendszerbe a gyerekeket beléptetni, tehát ez mindenhez szükséges, bankszámlanyításhoz, mindenhez ez a lakcím nyilvántartás szükséges, és ugye ezt nem biztosították a számukra az első időszakban.
Mennyien vannak ebben a három országban az ukrán menekültek most? Ezt lehet-e tudni?
Májusban 80 ezeren voltak körülbelül Norvégiában, és ennek a fele Svédországban már csak 40 ezeren, még Dániában 36 ezeren vannak.
Ebben a három országban a befogadás az ideiglenességre alapul. Közben, ha jól tudom, akkor az ott lévő ukrán menekültek nagy része nem akar visszamenni Ukrajnába, akkor sem, ha véget ér a háború. Erre hogyan készülnek?
Egyre kevesebben válaszolják azt, hogy igen, visszatérnek a valamikor is visszatérnek a Ukrajnába, illetve az egyik fontos tényező az az, hogy nem bíznak az ukrán államban, az ukrán kormányban, sokkal jobban bíznak a befogadó skandináv országok vezetésében, tehát van egy ilyen bizalomvesztés, és a politikai stabilitást úgy tartják, tehát azt gondolják, hogy még ha véget is érne a háború, nincs arra garancia, hogy Ukrajna olyan politikailag stabil ország lenne, illetve nem tudhatják, hogy Oroszország újra támad-e valamikor is. Tehát annyira bizonytalannak érzik a helyzetet, hogy sokkal
kisebben
marad. Nem tervezik, illetve azt is kijött a kutatásból, hogy félnek attól is, hogy mennyire tudnának az ő gyerekeik és ők is integrálódni. Tehát azt érzik, hogy van egy társadalmi feszültség az Ukrajnában maradt ukránok és a kivándoroltak között, tehát nem biztos, hogy úgy fogadnák őket vissza, tehát itt emberi szempontok, egyéni életek, utak vannak, és a gyerekeik, tehát az is érdekes, hogy kijött a tanulmányban az is, hogy a gyerekeik iskolai, óvodai ellátásával a skandináv országokban ugye nagyon meg vannak elégedve, és a gyerekeik élete a fő szempont, és az alapján fogják eldönteni, hogy mennyiben szeretnének hazamenni, vagy nem. De ugye a kérdés, hogy milyen feltételekkel maradhatnának, mert ugye jelenleg ez az Európai Uniós irányelv, ezt kétszer lett meghosszabbítva, jelenleg 2027-ig biztosít nekik tartózkodási jogot az Európai Unióban, és hogyha véget ér a háború 27-ig, akkor ugye elvesztenék ezt a jogosultságot, hogy akkor mi történik, ugye ez itt egy kérdés, és én azt gondolom, hogy majd biztosítani kell nekik valamilyen szinten, hogy maradhassanak.
A francia köztársasági elnök bejelentette, hogy Franciaország független államként ismeri el Palesztinát. Emmanuel Macron szerint az ENSZ következő szeptemberi közgyűlésén a döntés hivatalossá válik. Csicsma László közel-kelet szakértő, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a francia államfő politikai nyilatkozatot tett. Ez azonban nem hozza közelebb a palesztin állam megvalósulását. Szabó Gergő interjúja.
Kérdés már tavasszal felmerült, amikor is Macron francia elnök és Szaúd-Arábia társelnök Latével megrendeztek volna júniusban a kétállamos megoldásról szóló ENSZ konferenciát New Yorkban, és előtte néhány héttel már Macron jelezte, hogy amikor ez a konferencia sorra kerül, akkor Franciaország megfontolja az elismerést. Azonban elhalasztották a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt ezt a konferenciát, és várhatóan egyébként a jövő héten fogják ezt megrendezni New Yorkban. Ez szerintem az egyik háttere, hogy igazából ez már többször felmerült ez a kérdés. A másik pedig, hogy az elmúlt napokban összeomlottak a gázai tűzszünetről szóló tárgyalások. Az Egyesült Államok és Izrael is hazarendelte Katárból azt a tárgyaló delegációt, amely végső soron hónapok óta tárgyalt a gázai tűzszünet feltételeiről. És hát elsősorban a Hamaszt nevezték megfelelősnek, ugyanakkor nyilván az európai államok pedig úgy látják, hogy alapvetően itt a nemzetközi segélyeknek a beengedésében Izraelnek kellene gyorsan lépéseket tenni. Tehát azt is látjuk, hogy van egy törés az Egyesült Államok Franciaország között ebben a kérdésben. Azt gondolom, ez egy politikai nyilatkozat. A palesztin államnak az elismerése többnyire a globális dél államai ismerik el, több mint 140-en egyébként. Azt kell mondani, hogy a globális északról ugye néhány európai ország az elmúlt hónapokban elismerte a palesztin államot, így például Írország, Spanyolország emelhetők, illetve nem EU tag Norvégia, és egyébként hát várhatóan Franciaország mellett még más országoknak az elismerése is várható. Ahogy említettem, ez egy olyan politikai nyilatkozat, ami viszont a helyszínen a helyzetet nem igazán fogja megváltoztatni, tehát ez nem fogja közelebb hozni a palesztin államnak a megvalósítását, inkább egy olyan üzenet, amely arról szól, hogy ezt a kérdést asztalon kell tartani, és hogy Franciaország továbbra is a kétállamos megoldást tartja elfogadhatónak.
Számít-e arra esetleg, hogy más nyugati nagyhatalom is a palesztin állam elismeréséről nyilatkozik?
Hát én azt gondolom, hogy itt az elmúlt napokban láthattuk, hogy vezető államok kiadtak egyfajta felszólítást, 28 állam írta le egy nyilatkozatot, amelyben felszólítják Izraelt, és egyébként a Hamaszt is, hogy működjenek együtt a nemzetközi közösséggel, a Hamaszt, hogy feltétel nélkül adja át a túszokat, és Izraelt pedig, hogy tartsa be a nemzetközi jogot, és különösen ugye a gázai humanitárius helyzetet tartják kritikusnak. Például az Egyesült Királyság is csatlakozott az aláírókhoz, tehát láthatóan például az Egyesült Királyság az elmúlt hetekben kritikusan fogalmazott Izraellel kapcsolatban, és egyébként Németország részéről is növekvő volt a kritika. Tegyük hozzá, hogy az Európai Unió intézményei részéről is megjelenik egy kritika. Kaja Kallas is megfogalmazta az elmúlt napokban, hogy az Európai Unió fenntartja a jogát a társulási megállapodásnak a felülvizsgálata kapcsán. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy ez nem övezi a konszenzust a tagállamok részéről, tehát nem gondolom, hogy az Európai Unió szintjén bekövetkezhetne valamilyen jellegű intézkedés, de az egyes tagállamok részéről, tehát én Németország, Egyesült Királyság részéről elképzelhetőnek tartom, hogy az elkövetkezendő hetekben elismerik a palesztin államot, amely még egyszer inkább egy politikai deklarációs érdemben nem fogja a helyi problémákat kezelni.
Az iszlám vallásoktatás országos bevezetését követeli Németországban a VBN Német Oktatási és Nevelési Szövetség. Ignát Márk Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezte.
Németországban egy föderális rendszer van, az oktatás a tartományoknak a dolga, és eddig is már Észak-Rajna-Veszfáliában és Bajorországban van iszlám oktatás. Most azt követeli az említett szervezet, hogy az egész országban legyen ez igaz, az mind a 16 tartományban. Különböző okokat neveznek meg, ugye 1,6 millió muszlim diák van Németországban, és olyan okokat neveznek meg, hogy ne radikális szélsőségesek oktassák korán iskolákban a fiatalokat, hanem ez államilag felügyelt keretek között történjen, bár kérdés, hogy működjön mindez, és hogy nem inkább ellentétes hatást vált ki ez az intézkedés, vagy ez a javaslat.
Milyen feltételek kellenek ehhez, megvannak-e egyáltalán?
A feltételek adottak. Nagyon sok muzulmán tanuló van Németországban, ugye 5,5 millió muzulmán él Németországban, 1,6 millió a tanuló, és exponenciálisan nő a számuk. Kivált kép a Ruhrvidék egyes nagyvárosaiban, Berlinben, és sok más német nagyvárosban is, a tanulók között már 20-30-40% egyes helyeken még több a muzulmán tanulók aránya, mi több, nagyon sok helyen már az iskolai kantinban is csak muzulmán előírások szerint főznek ételt, ugye halál előírások szerint főznek ételt, disznóhús már egyáltalán nem adnak, és pont Gelsenkirchenben van egy olyan iskola, ahol bevezetik a kizárólagos halál étkezést az iskolákban a muzulmán diákokra való tekintettel, és az összes többinek is kötelező lesz.
Van elég oktató ehhez? Vagy külön képeznének erre tanárokat?
Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye Németországban az utolsó években a diskurzus középpontjában etéren az állt, hogy a török állam nagyon sok pénzt adott korán iskoláknak, az oktatóinak a képzésére. Most ezt a német államnak kellene valamilyen módon ezt átvenni. Nincsen erre szakképzett személy, és nagy tanácstalanság van. Inkább arról kell itt beszélni, hogy engedményeket próbálnak most tenni a muzulmán közösségek iránt. Ebbe a szériába tartozik. Ez az javaslat, ez az ötlet, ebbe a szériába tartozik ugye az az ötlet, hogy egyre inkább Izrael kritikusan nyilatkozik akár a német közélet is, akár a német politika, és egyre inkább próbálják akár a fejkendőt bevezetni sok helyen Németországban, illetve ezt tolerálni. Azaz a tendencia az egyértelmű befogadni és elfogadni az iszlámot, és gyakorlatilag megtenni mindent, hogy az iszlám közösség jobban érezze magát. Az őshonos lakosságról viszont kevés szó esik.
Na most ugye ennek az intézkedésnek az egyik célja, vagy vállalat célja az lenne, hogy ahogy ön is mondta, hogy a fundamentalista nézetek ellen volna egy alternatíva gyakorlatilag. Azt mondja, hogy vannak olyan tartományok, ahol ez már működik. Mi a tapasztalat? Ebből a szempontból ez eredményes?
A tapasztalatokat ilyen idő után még nehéz megmondani, de én eredményességről semmiképpen nem beszélnék, hisz nem kizárt, hogy a szülők, az muzulmán szülők ugye a gyerekei továbbá más helyekre is küldik, más korán iskolákba is küldik. Ugye a muzulmán közösség nagyon egybe tart, egybe zár, és ugye sok más közösségi lehetőségük is van. Ők magukba maradnak, és gyakorlatilag a saját világképük alapján oktatják a gyerekeket. Itt az egész muzulmánnak a világképe, a szekularizációhoz történő viszonya, a kereszténységhez történő viszonya szerintem nagy kérdőjel. És én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy egy állami iskolában egy olyan muzulmán oktatást tudnának garantálni, szavatolni, amely a muzulmánokat közelebbé hozza az európai kultúrához. Én inkább pont az ellenkező tendenciát látom, inkább azt, hogy az európai országok egyre inkább iszlamizálódnak.
Maga az iszlám közösség mit szól ehhez, ők szeretnék ezt?
Az iszlám közösség etéren megosztott, sokan ezt pozitívan fogadják, de egyértelmű, hogy a muzulmán szülőknek az a fontos, hogy az iszlám előírásai szerint tanuljanak a gyerekek, az iszlám a jó jegyeket kapjanak, ez az összes többi tantárgy számukra annyira nem lényeges. Azaz, nekik ez egy pozitívum, de azt is el kell mondani, hogy az az elképzelés, hogy majd jobban bevonják akár a muzulmán szülőket az iskola rendszerekbe, a társadalomba, én ezt egy kicsit naív elképzelésnek tartom, hisz az iszlám saját szabálya alapján gondolkodik.
És a többségi német társadalom mit szól ehhez az elképzeléshez?
A többségi német társadalom körében nyilvánvalóan nagy kritikát vált ki ez az ötlet, ez a javaslat, ugye ezt még nem implementálták, ez még csak egy javaslat, de a németek sok téren úgy látják, hogy ellopják a hazájukat, sok téren úgy látják, hogy túl sok engedményt tettek a migrációval, meg az iszlámmal kapcsolatosan. Ugye az utolsó 10 évben több millió ember érkezett az országba, javarészük muzulmán hátterű, és ez nagyon megváltoztatta Németország mindennapjait. Ugye akár az oktatásról beszéltünk, de akár a lakhatási kérdések, a szociális ellátórendszerek, munkaerőpiac, a közbiztonság állapota nagyon rossz irányba ment Németország, és a szavazók elégedetlenek. Erről szól akár az is, hogy az Alternative für Deutschland, AfD manapság már 25%-on áll, és a legnépszerűbb német párt.
Mit mondanak, miért nem lenne jó ez az elképzelés, mitől tartanak?
Nyilvánvalóan Németországban ez a 5,5 millió muzulmánnak a száma folyamatosan csak nő. Azaz a muzulmán kisebbségnek inkább alkalmazkodnia kellene a többségi társadalomhoz, de pont a fordítottja történik. A német társadalom próbál igazodni a muzulmánokhoz, és próbál igazodni a migrációhoz, és az összességében nem jó. Plusz ugye azt is figyelembe kell venni, hogy egy átlag muzulmán nő nem 30 évesen, mint egy német nő, hanem 18 évesen szüli meg az első gyerekét, és nem átlagosan 1,3 vagy 1,4 gyereket szülnek, hanem messze 3 fölött. Azaz meg fog változni a német lakosság struktúrája, ha akár radikálisan most csökkentik vagy redukálják a migráció számát, akkor is a már meglévő migránsok, javarészt a már meglévő muszlim migránsoknak a demográfiai adatai olyanok, hogy sokkal nagyobb mértékben nő a német muzulmán társadalom.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!